Én is nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nem tudom, lehet, hogy valaki nem ismer, Komáromi Tibor vagyok a hajdúszoboszlói körzetből, és gondolkoztam azon, hogy megemlítsem, hogy hogyan is vagyok itt, de az imára buzdításban bátorságot kaptam erre, hogy megemlítsem. Tehát amikor a beosztást készítettem a hajdúszoboszlói körzetben, akkor néhány hét múlva kiderült, a Bodnár Tibor testvért ismerik, a testvérek szokott jönni szolgálni a Kabáról. Jelezte nekem, hogy bizonyára nem fogok jönni az utolsó vasárnap, úgy osztotta be, mert ugye így adtam le az információkat, és akkor mondtam, hogy én úgy emlékszem, hogy én vasárnap délelőtt Kabára osztottam be magamat. És hát kiderült, hogy valahogy nem, a gépbe, a Excelbe nem változtattam. Az én fejemben úgy volt, de gyakorlatilag ezen nem változtattam, vagy nem írtam be jól. Mondja nekem a testvérem, hogy hát bizonyára nem véletlen. Egyebet is mondott, majd gondol, de hát amikor oda kerülsz, akkor, hogy jössz-e szolgálni, vagy ez szabad lesz, vagy tehát, de úgy gondol, hogy nem véletlen. És ahogy közeledett az idő, persze én gondolkoztam rajta, hogy mit is kellene tennem, esetleg megragadni ezt az alkalmat, való elmenni, szolgálni, így a kerület vonatkozásában érdeklődtem is, de az nem sikerült. És ahogyan közeledett a napok, ezen a héten, hát már el kéne dönteni, hogy végül is mit csinálok. És volt egy estém, amikor nem jól éreztem magamat, gyomor problémáim voltak, és nem tudtam aludni, és azon a héten úgy bátorított Isten arra, hogy merjek Jézus nevében imádkozni, ezzel készültem egy hétköznapi alkalomra. Aztán, amikor fenn voltam, hát olvasgatok egy kicsit, és egy könyvben haladtam sorban, ott is az imádságról volt szó. És igazából semmi új dolgot nem mondott, de egy dologra felhívta a figyelmemet, és ezt úgy próbáltam megragadni, hogy várjak választ Istentől. Tehát, hogy amikor imádkozok, akkor hogy úgy imádkozzak, hogy ő tud válaszolni, és néha nem is várjuk meg a választ, csak elmondjuk neki a dolgainkat, és így voltam vele én is általában. Néha nem volt hozzá hitem, hogy Isten adott esetben akár azonnal is tud választ adni, akár imádság közben is tud választ adni, hogy jönni fog a válasz. Tehát próbáltam is tényleg úgy belekapaszkodni az Úr Jézusba, hogy általában imádkoztam, hoztam elé mindazt, ami ugye a szívemben volt, körzettel, másokkal kapcsolatban azon az éjszakán, és ugyanakkor oda vittem az Úr elé azt is, hogy hát most akkor mit is kéne csinálnom vasárnap. Mi lenne neked, kedves, mi a te akaratod? És én nem tudom, hogy közvetlenül akkor, vagy amikor majd befejeztem az imádságot, és úgy kicsit csendben voltam, nem tudom már pontosan ezt így megmondani, de eszembe jutott Csaba, ő érte is, emlékszem, hogy imádkoztam, és valahogy ezt a két dolgot Isten összehozta a szívemben, hogy lehet, hogy Karcagra kéne menni délelőtt szolgálni. És hát másnap felhívtam Csabát, úgy érdeklődni, hogy hogy van egészségileg, és akkor úgy rákérdeztem, hogy látja, nincsen esetleg jó az, ha én most átjövök szolgálni, és akkor ránéz a beosztására, és mondja, hogy hát neki kérdőjeles ez a vasárnap, nincs beosztva senki szolgálni. És még nem is gondolkozott rajta, hogy ezt hogyan oldja meg, vagy mi lesz a megoldás. Tehát az Úr az, aki tud vezetni. Imádságról volt szó, imára buzdításról, imában való kitartásról, és egy válasz. Nem mindig jön azonnal a válasz, de azt gondolom, amikor ilyen válaszokat kapunk, azok felbátorítanak bennünket arra, hogy amiben kitartóan imádkozunk, és nincs válasz még, hogy az is ugyanúgy ott van Isten előtt. Az a kérésünk is. Álljunk fel, imádkozzunk, majd maradjunk állva az ige olvasására. Urunk Jézus, áldunk téged, mert feltámadott élő Úr vagy, aki meghaltál, érettünk. Köszönjük ezt neked, akarunk benned gyönyörködni. Hálát adunk neked az elmúlt hét megtartásáért is. Köszönjük, hogy volt mit ennünk. Köszönjük, hogy nem olyan közegben élünk kegyelmedből. Ezt a kegyelmi időt köszönjük, amikor nem sújt árvíz, nyomás, csapás, üldöztetés. Köszönjük ezt neked, köszönjük az esőt is. És ugyanakkor szeretném megemlékezni, akiknek viszont terheket hordoznak, éppen az ellenkezőjét élik meg, és köszönjük, hogy te ott is Úr vagy, és ott is közel vagy. Segíts, hogy tudjunk ott lenni, így imáinkban értük, bocsáss meg, amikor talán elfelejtkezünk erről. De segíts, hogy tudjunk, amire indítasz, azt tenni is értük. Szeretnénk most a te nevedben így együtt lenni, ahogyan már gyülekeztünk, és köszönjük, hogy ígéreted van erre, hogy itt vagy közöttünk, benned hiszünk, tiéd vagyunk, és te utánad vágyunk, és legyen meg a te akaratod bennünk. Hallgass meg imánkat, Urunk, a te nevedben. Amen. A János evangéliuma 18. részét keressük ki. János evangéliuma 18. rész első versétől olvasom Isten igéjét. János evangéliuma 18. rész első versétől. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment a tanítványaival a Kidron patakon túlra. Volt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé véve a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, oda ment a fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig tudva mindazt, ami rá vár, erőre lépett, és így szólt hozzájuk, kit kerestek? Azok így feleltek, a názareti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor ezt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názareti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, és kihúzta, lecsapott a főpap szolgájának, és levágta a jobb fülét, a szolga neve pedig Mákus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyedbe a kardodat, vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? A felolvasott szakaszban van egy mondat, ami különösen sokat jelentett a számomra, az ünnepek táján készülve rá, ez pedig ez, amit Péternek mond, tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Egy pohár. Az Atya pohara. Most valami nagyon-nagyon egyszerűen próbálom megfogalmazni azt, amit nem tudjuk pontosan, hogy hogy zajlott le az Atya a Fiú között. A Szent Háromság egy Istenben. Tudjuk, hogy egy, de mégis három személy. Jézus beszél itt egy pohárról. És azt mondja neki az Atya, kiiszod ezt a poharat, ami abban benne van. És ő azt mondja, hogy vállalom. És mindvégig kitartott, hogy kiígya ezt a poharat. Tehát ez egy jelkép. Az Atya terve. Az Atya terve, aminek része a pohár. És valahol erre próbáljuk most keresni a választ, hogy mi volt ez a pohár, és mi volt a tartalma ennek a pohárnak. Jézus használta ezt a szót máskor is, a pohár szót. Sőt, ezzel párhuzamosan használt egy másik szót is, ami ugyanazt jelenti, az óra. És mind a kettőről szeretnék szólni. Zebedeus fiai oda mennek egyszer Jézushoz, éppen már közeledve Jeruzsálem felé az édesanyjukkal, és kérik, hogy hagyjunk jobb és balkész felől, majd amikor eljössz a te országodban, dicsőségben. Jobb és balkész felől, a legmegtiszteltetőbb, a legnagyobb helyen melletted. Jézus visszakérdez. Ki tudjátok inni azt a poharat, amit én kiiszom? Meg tudtok keresztelkedni azzal a keresztség, amivel megkeresztelkedünk? Én. És azt mondja neki ez a két a testvérpár, ki tudjuk inni? Azt se tudják, hogy miről van szó. Azt mondják, hogy ki tudjuk inni. Azt mondja Jézus, ki isszátok. Valóban. De nem az én dolgom megadni, hogy kinek lett rendelve ez a két hely, amit kértek. Anélkül, hogy tudták volna, Jézus tudta az ő történetüket, hogy nekik is lesz egy poharuk, amit ki fognak inni. Többször megrendült az Úr Jézus. Néhány pillanatot hagy elevenítsek fel. Szintén Jeruzsálem árnyékában, a kereszt árnyékában azt mondja Jézus, hogy most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, hogy múljék el tőlem, vedd el, ments meg tőlem, ments meg ettől az órától. De hiszen ezért az óráért jöttem. Dicsőíts meg a te nevedet. Dicsőíts meg magadat, Atyám. És hang hallatszik a mennyből, amit mennydörgésnek hallanak, hogy már megdicsőítettem, és meg is dicsőítem. Aztán ott a Getsemáné kertjében, amikor kéri a tanítványokat, hogy virasszanak vele, ő előre megy egy kőhajtásnyal, és leborul, és imádkozik. És akkor azt mondja, hogy apa, atyám, abbá, atyám, ezt jelenti az abbá, neked minden lehetséges. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Itt is megrendült, gyötrődni kezdett, írja le az egyik evangélista. Azt is leírja Lukács, hogy a verejtéke olyan volt, mint a földre húrran nagy vércseppek. Ez kétféleképpen lehet értelmezni, és mind a kettő igaz lehet, ugyanarról szól. Az egyik az, hogy ömlött róla a verejték. Olyan feszültség volt benne az ő lelkében. Másik pedig az, hogyha szó szerint vesszük, hogy vért verejtékezett. Mind ugyanarról szól, hogy valamilyen oknál fogva a pohár tartalmával kapcsolatban, azzal az órával kapcsolatban borzasztó feszültség van az Isten fiában. De mi van ebben a pohárban? Egyszerű, de megfogalmazva így mondhatnánk, hogy az értünk való szenvedés pohara. Az értünk való szenvedés pohara. És miért rendül meg ennyire tőle? Mi van ebben a pohárban? És hogy nagypénteken voltunk, átgondoltuk, hogy elevenítsen fel ezeket. Miért retteget Jézus annyira? Egyrészt azt mondja egyik helyen, bűnösök kezébe adatom. És hogy ez mit jelent? Ismerjük azt a mondást, hogy ember embernek farkasa. Egy tanárunk említette azt a teológián, Pálhagyi Feri bácsi, hogy a farkasok, hogyha küzdenek, és az egyik feladja, odafordítja az ütőerét a nyakán, és a farkas nem harapja el. A múlt héten egy filmet néztem, már régóta készültem rá, de tudtam, hogy megrendítő lesz. Az is volt. Az a cím, hogy Hotel Ruanda, és megdöbbentem, hogy az én életidőmben, 1994-ben Afrikának egyik országában játszódik ez a történet. Két-négy csoportnak, bizonyos értelemben a küzdelméből, az egyik ki akarja írtani a másikat, a magasakat, vagy a különböző származásuk valahol, az egyik alacsony, a másik meg magas, ez jellemzi meg néhány más elütő jelzés az ő kinézetükön, amit egy fehér ember alig tudna megállapítani. 1 millió embert öltek meg. 1 millió embert. Ez az döbbenet. 1994-ben, és ezt tétlenül nézték a különböző országok, ami zajlott ott. Aztán sikerült leverni ezt. Ember embernek farkasa. Jézus nem véletlenül fél attól, hogy bűnös emberek kezébe adatik. Talán még gondoljunk egy dologra, Dávid, amikor vétkezik Istenen a népszámláláskor, akkor három büntetés közül választhat. Egyik 7 év éhínség, 3 hónapig bújdosol emberektől, ezt átélte, hogy milyen, Saul, Absalom, 3 nap csapás. És a rövidebbet választja meg, amit ő nem érinti. Miért nem magát választotta, hogy menekül 3 hónapig? Mert tudja, milyen emberek kezébe esni. És utána bánja, mert látja, hogy hányan halnak meg az, amiatt, amit ő követett el. Bűnös emberek kezébe adatik. És azért is, mert emögött van egy szellemi hatalom. A sötétség órája, mondja Jézus egy másik alkalommal ezzel kapcsolatban. A sötétség órája, és itt a sátánra kell gondolnunk. A sátán nem tudta, hogy mi fog történni a kereszten, ha tudta volna, nem csinálja, mert őt győzte le Krisztus többek között halálával. De azt tudta, hogy kicsoda, és gyűlölte az Isten fiát. És a bűnös embereken keresztül, akik engedik, hogy meglegyenek vezetve, a sátán az, aki gyötri az Isten fiát, és mindent megtesz, hogy teljesen meggyötörje és elpusztítsa őt. Aztán ott látjuk a fizikai szenvedést nála, a megostoroztatást, a tövis koronát, a kereszt szegeit, a légszó miatt, amivel küzd, hogy levegőt vegyen a kereszten, a lázt, ami utoléri őt ebben a kifeszített állapotban. Aztán a lelki megaláztatást. Megrázó az a kép, amikor az, aki által minden teremtetett, letakarják az arcát, és ököllel verik, és azt mondják, hogy profétáld meg, kiütött téged. Ököllel verik letakart arcát az Isten fiának. És a kereszt úton csak egyszer rendül meg, pontosabban a kereszten már. Amikor azt kiáltja fel, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Aki tudja, hogy miről szól ez az egész, ennyire megrendül a keresztül. És ez volt az a pillanat, amikor Jézus bűnné vált éltünk. És az Atya nem tud közösséget vállalni a bűnnel. És elfordul attól, akivel szoros kapcsolatban volt, addig szüntelen kapcsolatban, és az Atya elhagyja ott a kereszten. Bűnné lett, hogy mi igazzá legyünk. És ott egyszer rendül meg a kereszten, amikor ezt kiáltja. És ez a harag pohara, ami bűneinkért járós jogos harag pohara, ami Krisztusra áradt, amit ő elvállalt magára. És így értjük meg, hogy mi van a pohárban. Így erősödik meg bennünk, akik már ismerjük ezt a üzenetet, hogy ezt a poharat miattunk itta ki. Miattunk kellett kiinnia. Helyettünk itta ki. Nekem kellene kiinnom ezt a poharat. De ő az Isten báránya. Helyettem itta ki. Értem itta ki. Hogy én éljek. Hogy mi éljünk. És az utolsó cseppig kiitta. Semmit nem könnyített. Gondoljunk a kereszt esemény, amikor megfeszítik előtte közvetlenül, mirhás bort akarnak neki adni, ami kábítószer. És nem fogadja el. És ez arról szól, hogy minden részletében, pontosan, precízen, minden fájdalmát át akarja élni annak, ami az Atya terve, megmentő terve velünk kapcsolatban. És amikor kimondja, hogy elvégeztetett, akkor tudhatjuk azt, hogy egy csepp sincs a pohárban, egy csepp sem maradt. Teljes, egész, egészen meg vagyunk váltva, teljes mértékben, nincs híja a mi megmentésünknek. De mikor adta ezt a poharat oda neki, mikor került az ő kezébe? Azt mondja a Biblia, hogy már a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket magának. Tehát a világ teremtése előtt már megvolt az Atya terve. És az Úr Jézus már akkor elvállalt az Isten fia ezt a megmentő tervet. De milyen érdekes, amikor a világba lép. Azt mondja a Biblia egy helyen, amikor eljött az idő teljessége, akkor kibocsátotta Isten az ő fiát a világba. Elindult a pohár felé. Mint amikor van egy döntés a szívedben, elveszed Isten akaratát, hogy ide vagy oda kell menni, vagy ezt a munkát kell vállalni, és tudod, hogy akár fizikai munka ez, tehát a mindennapi életeddel kapcsolatos, de meg kialakult a te pályád, amit úgy érzel, hogy járnod kell, ezen megnyugszol, de eljön a beiratkozás ideje. Eljön az elmenetel ideje, az elutazás ideje. És hogyha te tudod azzal kapcsolatban, mi jár azzal, ha esetleg tudod, hogy azzal még kényelmetlenség is jár, és szenvedés is jár, akkor újra és újra megharcolod. Ahogyan közeledsz a nehézség felé, vagy éppenséggel a kihívás felé, újra és újra döntéseket hozol. És ez történik meg, amikor 30 év után Jézus kilép az ismeretlenségből, és beáll a bűnösök sorába bemerítkezni, megkeresztelkedni. Az, aki soha nem követette bűnt, és nem is fog, azért áll be oda, mert azonosul velünk. Vállalom a poharat. Elindulok a pohár fel, és mindazt, ami ezzel jár, ami ezt előkészíti, vállalom. És mi történik? A mennyből hang hallatszik, és azt mondja az Atya, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Gyönyörűséget lelek benne, hogy ő vállalt, és amit vállalt, véghez visz, és elindul e felé, a pohár felé, az óra felé. És a Getsemáni kertjében miről van szó? Igazából, amikor azt mondja, hogy apa, atyám, neked minden lehetséges. A tét az, hogy a pohár a kezében marad-e. Mert most így bemutatom, hogy mit kér. Atyám, vedd el tőlem a poharat. Visszaadja Jézus. És amikor azt mondja, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem te, visszahúzza a kezét. Ez történt a Getsemáni kertjében. Hogy a kezében maradt a pohár. És hogy mit jelentett ez, hogy ezt ő megküzdje, ezt látjuk, azt a harcot, amit átélt ott a Getsemáni kertjében. És miért tette? Azért, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, hogy az Atyával kapcsolatunk lehessen. Aztán ismerjük azt a nagyon jól ismert igét, hogy úgy szerette Isten a világot. És itt megtudjuk a tétet, amit Isten nagyon világosan lát, mi annyira nem látjuk, hogy mindennél fontosabb az örökkévaló sorsunk. Azért adta a fiát, hogy aki hisz ő benne, örökre el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az örök sorsom a tét, hogy ki issza a poharat, ez volt a tét. Aztán úgy is mondhatjuk egy igevers alapján, hogy az igazság ruhájába tudjon öltöztetni, bűnös helyet igazzá tudjon tenni bennünket. Mert ő hordozta a szégyenünket, ő hordozta a vétkeinket. hogy szabaddá tudjon arra tenni, hogy már itt a Földön fel tudjon épülni, és meg tudjon változni az életem. És szabad tudjak lenni a bűntől, és Istennek kedvesen tudjak élni. Mindez annak a gyümölcse, hogy kiitta a poharat. És minden, ami történt, hogy élt, tanított, gyógyított, tisztán élt, minden ezért a pohárért történt. És ez volt a cél. Van egy feltétel, aki hisz. Minden kész. Krisztus mindent megtett. De nekem rá kell bíznom magamat erre a kegyelemre. El kell fogadnom, különben nem az enyém, különben nem ment meg, nem tud megmenteni. Értem, mindent véghez vitt, de nekem ezt el kell fogadnom. Akkor lesz értelme az én számomra, annak, hogy ő kiitta értem a poharat, és ő úgy itta ki, hogy tudja, hogy sokan-sokan nem fogadják el. De kiitta mindenkiért, és ugyanakkor hív, hogy higgyünk benne. Ugyanakkor, amikor készültem, akkor azt foglalkoztatott, hogy vajon van-e az én életem és a te életeddel kapcsolatban terve az atyának, és hogy annak a tervnek része a pohár. És rá kellett jönni, hogy igen, van terve velem is veled, és része a pohár, a te poharad. Gondoljunk arra, amikor Krisztus követjük, hiszünk benne, döntést hozunk. Amikor bemerítés történik, akkor ezt vállaljuk fel, a döntésünket, hogy egy életen át követem Jézust. Egy nagyon fontos dolog, hogy követem Jézust. Erre kötelezem el a szívemet, a lelkemet, és vállalom ezt fel, hogy egy egész életen át, minden körülmények között követem Jézust. És amikor elindulunk, sok áldást élünk meg, meg az ezen az úton. Igaz? Vezet, gondoskodik, tanácsol, bölcsességet ad, bátorít, vigasztal, megerősít, imáinkat meghallgatja, átéljük ezeket az áldásokat. És akkor ott vannak a követéssel járó, ott van a követéssel járó pohár. Amikor szenvedünk a követésben, mert követem Jézust, mert úgy döntök, hogy neki kedves, és nem úgy, ahogyan én vágyom, hogy a környezetem diktálja. Egy példát hagyd mondjak, ez a családban történt. Pont ebben az időszakban, amikor készültem, az egyik lányom nagyon buzgón tanult egy tantárgyra. És ott voltam fent az emeleten, és látom, hogy feszült, igyekszik, és én nem voltam jó tanuló, közepes szintű voltam általánosiskolában. Ez engem különösen nem hat meg. Mondom neki, hogy látom, hogy mindent megteszel, engem nem érdekel, hogy ne gyötörd magadat, hogy most ötös leszel vagy, és látom, hogy mindent megteszel. És jó tanulók általában, hál' Istennek a gyerekeink. Azt gondoltam, hogy csak ennyi, de este kiderült, a feleségemnek elmondta, hogy miért zaklatott ő annyira, azért, mert egy osztálytársa lefotózta a dolgozat füzetet egész évre, és küldi a dolgozat előtt a képeket. És az osztálytársai tudja, hogy legtöbben csak azt tanulják meg. És ő érzi a lelkében, hogy ez nem lenne helyes. És a feszültség az benne, hogy ő tanulja az egészet. És hogy lehet, hogy nem fogja tudni megírni ötösre, amire szeretném, mert ő ilyen maximalista egyébként etéren. Szeretném megírni a lehető legjobban, meg hogy fél évkor, meg év végén ötös legyen abból a tantárból, és a többiek könnyűszerre meg fogják írni. és őnek ott volt a félelem, hogy lehet nem fogja tudni jól megírni. Eljön a, mondtuk, hogy imádkozunk érte, Isten meg tudja segíteni, ugye, hogy ötösre írjam. Hát jó képességű is ráadásul. Miért ne írnál meg ötösre? Már ugye én nálam ez nehezebben működött volna hármas tanulóként, de nála ez működhetne. Miért ne? Jó a feje, fel tudja, meg tudja jegyezni a dolgokat. Eljött a napja, jön haza, kérdezem, na, hogy sikerült? Azt mondja, szerintem nem olyan jól. Mindenre tudtál választ adni? Nem. Jött a válasz. Hát az már valószínű, akkor nem igen lesz ötös. És akkor gondolkoztam mindezen, és amiről szóltam az atya poharáról, és mondtam neki, hogy lehet, hogy nem lesz ilyen szempontból olyan a dolgozata, amilyen ezt szeretné. És lehet, hogy idézőjelbe értsük jól, ő lesz a legrosszabb tanuló az osztályban, 4-es. Hát az nagyon lent van, de az ő lelki világát kell értenünk és látnunk ebben a helyzetben. Mondom, lehet, hogy te leszel a legrosszabb, de tudd meg, hogy én büszke vagyok rád, és Isten is büszke rád. Mert Isten megtehetné, hogy ötösre írja, de hogyha ezt így dönt, hogy ettire nem hallgatja meg az imádságát, és ő mégis azt vállalja, hogy kitart abban, amit jónak lát az Úrtól, akkor van valami több. Az, ahogyan mi is, és ahogyan az Isten hozzááll, hogy ő büszke rá. De ez a követés pohar, és ki a maga harcában harcolja? Egy diák így, egy felnőtt a munkahelyén, az élethelyzeteiben, a döntéseiben, hogy lehet, hogy hátrány fog érni engem. Ha Krisztus követem, annyi minden jót átéltem vele, megadhatná, miért ne? De nem adja meg esetleg. Akkor is követem. Vállalom a követés poharát. Aztán ott van a küldetéssel járó pohár. Bizonyságot teszünk. Bizonyságot tettél. Jól fogadták úgy nagyjából? Fogadták, igen. Ez nagyon jó dolog, amikor fogadják a bizonyságtételünket. Már aztán, hogyha azt látjuk, hogy még vágyakozik is, tehát nyitott, az felvillanyoz bennünket, és azt mondjuk, hogy ezért érdemes élnünk, az Isten akaratában dolgozunk és munkálkodunk. Amikor valaki eljön a gyülekezetbe, a hívásunkra, aztán egyesen a Krisztushoz tér, és bemerítkezik, és a gyülekezet erősödik, micsoda öröm, igaz? És amikor ugyanúgy igyekszek bizonyságot tenni, és gúnyt kap az ember, elutasítást, tekintetet, vagy éppenséggel nem jön el senki, nem tér meg senki. És akkor Jézus megkérdezi, hogy akkor is tartod a poharat, ha ezzel jár a küldetés. Akkor is jössz tovább. Kitartasz? Aztán ott van az új szeretet parancsa. Mennyire jó az, amikor egymás hordozunk imádságban. Egymás bátorítjuk, vigasztaljuk, elmenjünk meglátogatni egymást, segítjük, akár fizikailag is segítjük. Milyen jó az Isten családjához tartozni. Új parancs. Úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. És akkor eljön az, amikor nehéz elhordoznom a másikat, mert annyira különbözik tőlem. Amikor konfliktusba kerülök valakivel. Vélt vagy valós sérelem miatt. És akkor az Úr Jézus megkérdezi azt tőlünk, hogy ezt a poharat, azt a tervet, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, akkor is tartod, amikor ezzel nehézség jár. A parancs számodra akkor is parancs. amikor nem az áldását élvezzük. És egy utolsó porrat hagy említsek meg, ez pedig az, amikor, amit nem kérdez meg tőlünk Isten. Mert ezeket valóan megkérdezi a bemerítésünk, a döntésünk, a Krisztus mellett való döntésünk helyzete, amikor igent mondunk neki, akkor arra a kérdésre válaszolunk, azon túl, hogy akarod, hogy megváltsalak és megmentselek téged, arra a kérdésre is válaszolunk, hogy követsz engem? Szolgálsz engem? Tervem van veled. De jár pohár is. Vállalod? És talán úgy, mint János és Jakab, mondjuk, persze, vállaljuk őszintén, de nem tudjuk, hogy mit jelent az a pohár. És élethelyzetről élethelyzetre vívjuk azt, hogy ott marad-e a kezemben a pohár, és az Atya terve végbe megy az életemben. És valamikor győzünk, és amikor kudarcot vallunk, és akkor is jöhetünk az Úrhoz, és megújhat az életünk, hogy őszintén jövünk hozzá, és ő megtisztít, befogad és kegyelmet ad, újra és tovább tudunk vele menni. Na tehát ezeket megkérdezi. Talán az kevésbé, bár ez hozzájár a Jézus követéséhez, de kevésbé kérdezi meg, hogy akarsz-e, hogy elveszíts valakit. Vagy éppen megbetegedj, vállalod-e. Nem szokta az Úr megkérdezni előre tőlünk. Valamikor felkészít, de a legtöbb esetben nem. És akkor a nagy kérdés, hogy mit kezdünk ezzel. És lehet azt mondani, hogy megkeseredek a lelkemben. Mert azt úgy is hordoznom kell. Tehát ha tetszik, ha nem, hordozom. Csak az nem mindegy, hogy hogyan hordozom. Tehát, hogy megkeseredek a lelkemben, vagy pedig meg tudom harcolni, hogy én úgy szeretném hordozni, ahogyan te vezetsz, bizalommal. És vannak harcaink, és minden egyes pohára kapcsolatban, amit megemlítettem, vannak harcaink. Kimondjuk, hogy igen, aztán elindulunk, aztán jön, és akkor helyzetről helyzetre harcoljuk, és van, amikor az van bennünk is, mint ami Jézusnál volt, hogy apám, neked minden lehetséges, visszaadom. Valamikor idáig jut az ember, és Jézus is eljutott idáig. De valamilyen oknál fogva a kezébe maradt a pohár. És erről szeretnék végül szólni, hogy miért maradt ott a pohár a kezében. Az életünk ló szenvedés pohara. Azért maradt ott, ebben a megszólításban és az egész mondatban van benne ez. Apa, atyám, minket minden lehetséges, vedd el, de ne úgy legyen, ahogy én, hanem ahogy te akarod. És ebben van a kulcs. A szeretet kapcsolatukban van a kulcs. Én úgy érzem, hogy miközben ezt értünk itt, aki volt egy pont, amikor annyira megrendült, hogy egyetlen szeretett kapcsolat lendítette tovább Jézust, hogy a kezében maradjon a pohár, ez pedig a köztük való szeretett kapcsolat volt. Lendítette tovább, hogy ki tudja értünk inni az irántunk való szeretetből a poharat. Apa. Ebben a megfogalmazásban benne van, és az, hogy a te. Benne van ez a szeretet kapcsolat. Egy kis történetet hallottam arról, vagy olvastam arról, hogy volt egy édesapa, aki ment Amerikában, nagyon hosszú úton vezetett kocsival, 1300 kilométert oda, ahol a testvére volt, és vitte magával a 2 éves kislányát. Azért, hogy majd jót unokatesózzanak, ismerkedjenek egymással. Csak hogy nagyon hosszú volt az út, már estébe, éjszakába menő. És az apa küzdött az, hogy el ne aludjon. És zajra lett volna szüksége, felvette volna a zenét, csak hogy a kislány elaludt. És gondolt a kislányra, felne ébressze, lehalkította a zenét. De az neki kevés volt, hogy ébren tudjon maradni. Aztán előre húzta az ülést, hátra húzta az ülést, egyik szemét le, másik szemét le, pihentesse, hogy ébren tudjon maradni. Csak hogy elaludt. 100 kilométeres sebességgel haladt az úton, és valaki egyszer csak hátulról megszólalt. Apa, szeretlek. Kipattant a szeme, és vissza az útra, amivel ment lefele az útról. És azt mondja, hogy utána semmi nem kellett ahhoz, hogy ébren tartsa. Elég volt ez a két szó. Nem, mint hogyha addig nem szerette volna a gyermekét, meg nem tudta volna ezt, de erre egy olyan erőteljes emlékeztetést kapott, hogy az végigvitte. Egészen a célig. És igazából ez a szeretet kapcsolat, ami végigvisz bennünket az utunkon, az Atya és a mi Urunk Jézus iránt, amit ő tett értünk, hogy kiitta a poharat teljes mértékig, utolsó cseppig, és hogy mivel őt szeretjük, és ő szeret minket, és amikor azt hallod, és ezt nekem is be kellett látni, hogy milyen fontos lehetett az Úr Jézusnak azt hallani, amikor az apja azt mondja, hogy megdicsőítettem, és meg is dicsőítem a mennyből. Aztán azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Milyen erőforrás volt az, hogy az mennyi atya büszke rá. Ilyen értelemben büszke rá. Hogy mit tesz az én fiam. És valóban, amikor ez tudatosul bennünket, hogy ez a szeretet kapcsolat, hogy ő szeret minket, hogy büszke ránk, ha kitartunk, és hogy mi pedig szeretjük őt, mert ő kiitta értünk a poharat egy utolsó cseppig, akkor ez az, ami végigvisz az úton, ami visszatartja, hogy kiadjuk a kezünkből a mi poharunkat. És még egy gondolat, ami segített az Úr Jézusnak, hogy készültem így az ünnepek kapcsán, nem álltam nagy pénteknél, hanem mentem tovább a János evangéliumának olvasásába, és elérkeztem arra a pontra, amikor Jézus megjelenik a zárt ajtók között, az ajtó ellenére, és megáll a középen, és azt mondja, hogy meggyőzi őket, békesség nektek, és amikor Tamás nincsen ott, és megjelenik újra Tamásért, akkor a tanítványok így szólnak Tamásnak előtte. Láttuk az Urat. És különösen ennek a fényében értelmet jelt ennek az egyik nagy üzenete. Mit mondak a tanítványok azzal, hogy láttuk az Urat? Azt mondják ki, hogy nem a pohár az utolsó szó. Nem a halál az utolsó szó. Nem a szenvedésé volt az utolsó szó. A történet vége nem a pohár, nem a kereszt, hanem a történet vége a megdicsőlés. És ezt az Úr Jézus tudta. Harmadnapra feltámadok. Dicsőíts meg azzal a dicsőséggel, add nekem vissza, ami előtte az enyém volt. És az Atya miután megalázta magát a fiú, és engedelmeskedett, mintha egy ezért fel is magasztalta őt mindenek fölé, akiben gyönyörködött, akit szeretett, akire büszke volt, utána elvégezte a tervét, kiitta a poharat. Nem azért volt az utolsó szó, hanem a megdicsőülésé. És ez egy nagyon fontos dolog. Az Atya veled kapcsolatos tervében, a te poharaiddal kapcsolatban is nem a poháré az utolsó szó, nem a kereszté az utolsó szó, nem a szenvedésé az utolsó szó, hanem a kitartunk, a megdicsőülésé az utolsó szó.